föltámadt Krisztus.
Valóban föltámadt. Görög-katolikus metropólia hírei. 7. A kommunizmus idején vértanú halált halt püspököt avat boldoggá Ferenc pápa romániai útja során. A Szentatya június 2-án vasárnap a Balázsfalvi Szabadság mezein fog szabadtéri szent liturgiát vezetni, melynek keretében történik a boldoggá avatás. Boldoggá avatásukat 1994-ben kezdeményezte a romániai görög-katolikus egyház, amely a kommunizmus idején illegalitásban működött. A kommunista hatalom betiltotta működését, templomait az ortodoxok kapták meg. A vértanú püspököket a román kommunista hatalom arról igyekezett meggyőzni, hogy térjenek át ortodox vallásra, de ők kitartottak hitük mellett, és nem voltak hajlandók elszakadni Rómától.
Áldozó pappá szentelik a jelenleg Pécsen szolgáló fiatal diakónust. Kocsis Fülöp érsek metropolita atya 2019. június 16-án minden szentek vasárnapján szenteli pappá Troszt Mátét. Az ünnepi szent liturgia 10 órakor kezdődik Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban, ahová szeretettel várjuk a kedves testvéreket.
Liturgikus zenei tábort szervez a görög-katolikus metropólia. A tábor július 8 és 12 között Debrecenben lesz. Elsősorban a 8-14 év közötti gyermekeket várjuk-e néhány napra, de jöhetnek kisebbek és nagyobbak is. Jelentkezni május 31-ig lehet. A tábor zenei és szakmai vezetője dr. Bubnó Tamás Lizdíjas karnagy és énekművész. Több más zenész és pedagógus társával együtt bevezetik a gyermekeket a liturgikus énekzene világának izgalmas mélységeibe, természetesen mindez sok játékkal, közös és egyéni énektanítással, a gyermekek számára több más vidám és hasznos tevékenységgel tarkítva. Jelentkezni a darabban judit@gmail.com címen lehet.
Kerékpáros zarándoklatot szervez Iváncsó Bazil tolcsvai parókus atya, Lengyelország legnagyobb kegyhelyére, a Fekete Madonna szentélyébe. Az egyhetes kerékpáros zarándokút július 22-én hétfőn indul Mária Nostráról, a biciklisek Léván, Körmöcbányán, Stubnyafürdőn, Zsolnán, Bieszkobialán, Katowicén keresztül érkeznek Csesztohovába július 27-én szombaton. Naponta átlagosan 80 kilométert tesznek meg, részletes program és információk a Mária út honlapon.
A Szentlélek lelki gyakorlatos ház várja az imádságos elcsendesülésre vágyókat Csajópáfalán. A kegyképet őrző templomdomb lábánál álló ház azok számára lett kialakítva, akik a mindennapi élet pörgéséből kiszakadva szeretnének elcsendesedni. A tornácos ház ablakai a templomra és az új alapítású bizánci női monostorra nyílnak. Az ide érkezőknek lehetőségük van kis létszámú szervezet vagy személyesen vezetett lelki gyakorlatokon való részvételre, egyéni elcsendesedésre és arra is, hogy végigmenjenek a forráshoz vezető imaösvényen. További információ a szentlelekhaz@mi.görögkatolikus.hu-n, illetve a közösségi oldalakon.
Tovább folytatva ma reggeli témánkat, ugye a Krisztus mennybe menetele áldozó csütörtök ünnepével kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni arról, hogy honnét lehet tudni, hogy az ember a lejtőnek melyik vége felé igyekszik, fölfelé vagy lefelé, jelen pillanatban milyen helyen vagyok én, és hát a műsornak az első részében sok mindent azért sikerült megállapítanunk erről a jelenségről, és hogy hogyan tudjuk felismerni magunkat, de hát a legfontosabb talán az, hogy hogyan lehet visszakapaszkodni, tehát hogyan lehet megállni ezen a lejtőn, és elindulni felfelé, és milyen segítsége van az embernek a felemelkedéshez, hogy fölfelé tudjon menni az emelkedőn. Nyilván az emelkedőn fölfelé menni nehéz, tehát nehezebb, és hát a legfontosabb aztán, hogy az ember meg tudjon állni ezen a lejtőn lefelé, és hát ilyenkor az embernek nem szabad hazudnia se magának, se a másik embernek. Nagyon érdekes volt hallgatni egy műsort, azt hiszem a szenvedély betegekről szólt, és elmondták, hogy a szakemberek, hogy hát addig, amíg valaki be nem vallja magának, hogy neki ez vagy az a szenvedélye, ilyen vagy olyan függő, most akár alkohol, akár kábítószer, akár játékszenvedély, míg ki nem mondja magának, hogy én, mit tudom én, játékfüggő vagyok, vagy én ilyen alkoholbeteg vagyok, addig semmilyen gyógyszer is a legjobb orvosok sem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ilyen szinten az embernek nem érdemes, nem is szabad ez alatt a súly alatt hazudni, mert hát ha ezt teszi, akkor nagyon-nagyon sokat árthat magának.
számra. Most a szamária asszonynak a beszélgetése jutott erről eszembe Jézusra, hogy kimondani, hogy rosszak vagyunk. Ugye ez is egy sorsfordító találkozás, ezt múlt héten olvastuk fel, előtte a vasárnap, hogy kérdezi tőle, hogy hozd el a férjedet, és akkor mondja neki a szamária asszony, hogy nincs férjem. És akkor Jézus, aki erről tudott, az Isten, aki erről ezt tudta, mondta, hogy jól mondtad, és kimondja az egészet, úgy beszélgetnek a hibájáról, hogy nincsen semmi következménye. Sokszor attól félünk, hogyha Isten elé állunk a hibáinkkal, akkor belénk csap a villám, beszakad alattunk a föld, és így tovább, de nem, megy tovább a beszélgetés, és ez a, ennek az asszonynak utána teljesen megváltozik az élete. Szóval az Isten nem csak a jókra, nem csak azokra a dolgainkra kíváncsi, amiket jól tettünk, hanem maga a hibáinkra is, és utána nyugodtan meg lehet így vele egy ilyen őszinte beszélgetésbe, akár egy őszinte témába kitenni, hogy én nem vagyok jó, ez nekem nehéz, én most a lejtőn vagyok lefele, valahogy segíts meg ebben, hogy vissza tudjak hozzá térni, és látjuk, hogy nincsen ebbe a párbeszédbe, ebbe a találkozásba semmi negatív fennhang, semmi élcelődés, semmi cinizmus, hanem egy őszinte beszélgetés, egy őszinte találkozás, ami után ez az asszony megváltozik, és ő is hirdeti, hogy eljött az Isten fia, hogy itt van, hogy én megtaláltam az Istent, én találkoztam vele, ő párbeszédbe beszélt velem, párbeszédbe hívott meg engem is, és találkoztunk, és elfogadott úgy, amilyen vagyok a hibáim ellenére, és én meg akarom változtatni a hibáimat.
Igen, hát mikor a szamária asszony történetében is látjuk azt, ami most eszembe jutott, ahogy felhoztad, hogy van egy időszak ebbe a történetben is, hogy az asszony szeretné inkább valami másról beszélni. Tehát elkezd teologizálni, hogy hol kell, akkor most itt a Jákob kutyánál, vagy Jeruzsálembe kell imádni az Isten. Tehát ő nagyon okos akar lenni, és nagyon okosakat akar mondani, és inkább valami másról beszéljünk másról, tehát ne az én dolgaimról. És hát igen, szóval azért aztán sikerül neki bele kapaszkodni abba a krisztusi gesztusba, amit tesz felé ugye, Jézus. És hát nekünk is érdemes meggondolni, hogy amikor fölfelé akarunk menni az Isten hegyére és fölfel, akkor milyen dolgok vannak, amiben kapaszkodhatunk. Kire lehet számítani, mire lehet számítani, és mire nem. Én nagyon érdekes, amikor a gyerekekkel elmegyünk mondjuk a hegyekbe, és van egy ilyen zuhatag, vagy egy szakadék, és az ember megpróbál fölfelé menni, hát nyilván nagyon nehéz a meredeken fölfelé menni, és hát csak úgy kézzel, vagy a földből kapaszkodva nem lehet, és akkor néha állnak ilyen olyan gyökerek a földből, és az ember megfogja, és megmarkolja, és azon próbálja fölfelé húzni magát, aztán ha erős gyökérbe kapaszkodott, akkor jól jár, akkor arra az segít fölfelé jutni, de ha valami gyenge gyökérbe, ami elszakad, akkor esik egy nagyot hátra. Szóval amikor fölfelé igyekszünk az emelkedőn, akkor azért el kell gondolkodni azon, hogy mik a fontos dolgok, és mik azok, amikre számíthatunk, mikbe lehet kapaszkodni, kikbe lehet kapaszkodni, kire lehet számítani, vagy mik azok a akár kegyelemközvetítő eszközök, amik tudnak rajtunk segíteni. Tehát, hogy tényleg mi fontos az életben.
És erre a ilyen gyökerekre és kapaszkodókra nekem most Szent Pál jutott eszembe, aki elég, hogy mondjam, hát nem a legjobb ember volt Saul korában. Szóval, hogy üldözte az egyházat, és úgy indult neki, hogy akkor most ő mindenkit lefogadt és börtönbe vett, és volt egy élmény, amikor találkozott Jézussal, és utána nem mondhatjuk azt, hogy emberi szemmel az ő élet egy fantasztikus irányt vett volna, mert börtöntől kezdve félholtra kövezésig vele azért minden történt utána. Mégis valahogy az érződik mind a leveleiben, mind a beszédeiben, hogy ő neki azért ő egyre emelkedett. Szóval neki valószínűleg az, amiben kapaszkodhatott, az az élménye, amikor az úton találkozott, ami földhöz vágta szó szerint az az élménye, és onnantól kezdve igazából bármi történt, és emberileg azt nézzük, hogy hanyatlott, mert azért szerintem rengeteg olyan dolog történt, ami emberi szemben hanyagság, de mégis egy olyan dologba kapaszkodott bele, ami nem hagyta, hogy lecsúszom fentről. És nem felejtette el azt az élményt se a börtönbe, se a megkövezés alatt, és se a vértanúság alatt, ami őt akkor így megtartotta. Szóval lehet, hogy már nem is egy hegy, de voltam egy szakadékban, amiben folyamatosan kapaszkodott és tartotta az a kinyúló ág vagy gyökér, ami őt akkor, hogy ne essen le. És akkor ezeket a gyökereket kellene nekünk is, fákat megtalálnunk, amik élményeket, amik megtartanak minket.
Igen, amik fontosak. Igen, tehát a Pál apostol életét is, hogyha megnézzük, persze igen, tehát nem egy diadalmenet, hiszen volt benne fogság, meg volt benne megkövezés, meg hányattatás, meg hajótörés, meg sok minden, de azért mégiscsak ez a Saul, ez ettől a vérgőzös, ugye, hithű, vakbuzgó farizeusként, ugye a keresztények legnagyobb ellenségeként, ugye bosszúvágytól lihegve megy el, indul el Damaszkusz felé, és ez a Pál lesz majd az, aki megírja a szeretet himnuszt. Tehát, hogy honnét, hová tud eljutni, és hát a szeretet himnusznál már egy egészen más pálapostolt láthatunk, vagy ismerhetünk meg, még akkor is, hogyha alapvető karakterei megmaradtak, vagy az egyéni emberi vonásait, csak azt ugye már tudta a jó szolgálatába állítani, és a jó irányba hagyni, hogy befolyásolja őt ez az egész, vagy hát használja föl az Úristen az ő karakterét arra, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, az evangélium. És hát nagyon érdekes, nem tudom, valamelyik budapesti atya mesélte, hogy egyszer költöztek, és hát mikor pakoltak össze a teherautóról, és vitték ki, ott garázsba találtak egy dobozt, amire az volt írva, hogy fontos felbontani, elsőnek felbontani. És 7 évig ott volt a garázsba, letéve a többi alatt. Akkor azt gondolták, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ezt kell először felbontani, vagy hát azért volt ráírva, hogy fontos, hogy majd. És hát mégsem volt fontos, mert ha 7 évig tudták nélkülözni, akkor valószínűleg, hogy mégsem voltak olyan fontos dolgok benne. Ezt érdemes az embernek átnézni, hogy mik azok a dolgok, amik fontosak az életben, mik azok, amik kevésbé fontosak. Egy nagy rendet, hogyha nagy rendet tesz az ember az életébe, hogy mi az, ami fontos és értékes, miben lehet kapaszkodni, mire lehet számítani, mire nem, illetve kire lehet számítani, kire nem, akkor biztos, hogy az Isten se fogja a maga kegyelmét megtagadni tőlünk, és hát segíteni fog arra, hogy fölfelé haladjunk, és ahogyan csütörtökön, áldozó csütörtökön Krisztus mennybe menetinél szemléljük majd Krisztus fölemelkedését, az Atyához való visszatérését, úgy gondolunk majd arra is, hogy hát a mi fölemelkedésünk, a mi Istenhez emelkedésünknek milyen fázisában, stádiumában járunk most, és hogy hát, mik a eszközök ehhez, hogy oda feljutassunk. A műsoridőnknek lassan a végéhez érkezünk. Elköszön a stúdióból Deák Csaba, Sziget-Szent Miklósi görögkatolikus parókus, és
Debreceni András, csepeli diakónus.
Föltámadt Krisztus.
Valóban föltámadt.